Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádiókafé 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és mai vendégünkkel, a Life Coach Tillával.
Milyen Life Coach? Ne hülyéskedjetek
már,
az nem hangzik jól.
Mit kell mondani? Mit kell?
Semmit. Kedves barátunk, ti azt mondnak egyébként, mit mondtatok meg előre? Azt még nem tudom.
Azt, hogy jó lesz, meg hogy eljössz. Meg hogy eljössz. Hát figyelj, eddig jó. Na szóval, hogy ez a filmkészítés mizéria, ami aztán bejön, de ugye bejön minden más olyan dolog az életben, amiről te beszéltél, hogy tulajdonképpen egy olyan hitvallással vagy most itt, ami nekem egy nagyon tetszik, tök jó, mert magamra is jó lenne alkalmazni. Mindenki azt mondja, hogy persze, én is így csinálom, de hát egy túrót nem így csinálom, hogy a legmerészebb, ugye örkénnyel szólva, a legmerészebb álmaink is megvalósíthatóak.
Tehát, igen, az a háromlábú kutya.
Igen. Tehát, hogy ott húzzon az a szekér. Tehát, hogy te e szerint élsz, de te egy ilyen lázadó csávó voltál, vagy ilyen?
Nem különösebben szerintem. Aki nagyon lázadó, vagy nagyon formabontó, az mindig sokkal több küzdelemben vesz részt, meg annak kicsit olyan sarkosabb véleménye van mindenről, hiszen valahogy le kell zárni a gondolatokat, és hogy az ütközzön egy másik gondolattal. Nálam eléggé nyitva van minden, így nehéz. Tehát én inkább egy ilyen Arlekin, bohóc alkatú ember vagyok, aki nem tudom, tehát amiről már beszéltünk, inkább kicsit a röhög mindenen, meg mindennek az élete. Szerintem mindennek igaz az ellentétje is a világban. Úgyhogy így nehéz forradalmának lenni. Megértem az ellenséget.
Igen. Nekem van igazam. Persze.
Igen, lehetséges.
Neked is. Igen. Tényleg szerintem nagyon sok szemszög van, és sok. Szerintem az emberi agynak az egyik legmegterhelőbb dolog az, hogy teljesen természetes számunkra, hogy ellentmondásokba, paradoxonokba gondolkozunk, mind szinte minden téma és minden, amivel találkozunk nap, mint nap az, de mégis letisztítjuk fekete-fehérre, és aztán csodálkozunk, amikor kiderül, hogy baromira szürke. Holott mi magunk is tudjuk, hogy nincs fekete-fehér. Nem, hát, ez nem így van.
Igen, meg hogy ugye amikor letisztítjuk, akkor egyszer csak kiderül, hogy az nem lehet úgy, mert mindig van egy is, meg egy de a dologban.
Igen, a kérdés az, akarjuk, hogy ezzel mit kezdesz? Hogy erre rágörcsölsz, vagy ezt így elereszted, vagy mit tudom én. Engem ez sose érdekelt annyira, hogy így komolyan vegyem.
Egy dolgot akartam kérdezni, mert én is kutyás vagyok, hogy ugye neked egy labradoodle-öd van, ugye?
Igen, a Dubika.
Igen, a Dubi, tök jó fejkutya. Ez egy jó párosítás? Ez egy jó cucc? Már úgy értem, hogy...
Az egy divatos kutyafajta, amitől néha félnek, de szerintem valójában divatba is azért jön valami, mert jó. Tehát általában ez sokszor így van. Tehát, hogy ez nem egy ilyen kapitalizmus generálta valami, hogy van egy ilyen nem működő cucc, és akkora marketinget nyomtak rá, hogy mindenki... Nem, ezt az emberek döntötték el, hogy veszik. Ez egy segítő kutya fajta, egy családi kutya, nagyon kedves, nagyon okos. Az uszkár nagyon dominál, igen, benne, és az uszkár baromi okos.
Nagyon okos.
A labrador az pedig egy ilyen nagyon kedves lény, amivel könnyű
sok
bánni.
Odafigyelést igényel? Megmondom, nekem lagottom van például, tehát a lagottom még hasonló, csak ugye kisebb formában van, ugyanez a hipoallergén, nem hullik a szőre, stb. De ő hozzá egy 24 órás felügyelet kell.
Ó, várjál, én nekem sose volt kutyám előtt, nekem ez az első kutyám, és 4 éve én annyira kutyás lettem, hogy erről komplett filozófiám van. Tehát szerintem minden kutyához sok odafigyelés kell.
Na úgy érted, igen, de van.
Tehát nekem
ők már negyedik kutyám, meg mindig nekem két kutyánk van általában, vagy három, és mindig az idősebbek tanították meg a fiatalabbak arra a rendre, ahogy mi élünk, amiben természetesen benne van, de egy nagy kertben élnek egyébként, meg vannak séták, meg akármi. Csak én azt látom pont ebben a dologban, és kíváncsi voltam erre a fajtára, hogy ez...
Mert ugye ez egy, nagyon ez könnyű vele, de szerintem minden kutyánál nagyon számít, hogyha le van mozgatva, ha eleget sétál, eleget van levegőn, és találkozik más kutyákkal, tehát szociálisan is rendben van, egészen pici kölyökkora óta tudja, hogy sok kutya van. Fajta létezik, vagy van, és azok megtanul közöttük normálisan menni, és tanítatod, tehát megtanítod bizonyos kontrollra, megtanítod azt, hogy milyen keretek között kell élni egy kutyának, akkor azzal nincs, vannak különbségek, de nincs igazán gond. Amikor egy kutya széttép egy kanapét, vagy egy kutya elrohan az egyik irányba, és nem tud behívni, és a többi, akkor ott az ember a hibás mindig. Nincs olyan kutya, amit ne. A kutya azért van mellettünk több ezer éve, mert bármit ki tudunk belőle hozni. De pici korát, az első 6 hónap nagyon számít.
Igen, persze. Erre a kutyáról van egy nagyon helyes vicc egyébként, hogy áll egy ilyen rajz egyébként, hogy az van, hogy két farkas nézi az ősembert, hogy tüzet rak, és azt mondja az egyik a másiknak, hogy oda menjünk hozzá, lehet ebből probléma? Mondja a másik, hogy nem. És következőképp, hogy egy ilyen kis mai kép, egy táskában egy ilyen kis csivava ül, néz ki a táskából.
Hát abszolút. És te minden nap jár, én volt idő, amikor minden nap láttalak téged, mert arra mentem
el. Én megyek, én nagyon
kutyázom. És te minden nap, igen, mész.
Van kutyavlogunk is, a Varga Viki nevű barátommal, aki meg aztán ilyen, tényleg ilyen kutyakiképző, segítő kutya, és terápiás kutyakiképző. Tehát ő is megy, ott van egy kutyabanda, amivel megy a Dubi külön is, én is viszem, tanított, iskolába
és
is
te viszed
jártunk.
Magaddal egyébként? Munkahelyre ilyen? Oda nem.
Elég nagy testű. Ez bizony, annyi van, hogy azért nem viszem, mert a nagy testű kutyáknál egy picit azt tettem észre, hogy azért az emberek fele tényleg fél a kutyáktól, még akkor is, hogyha ez kedves kutya, és nem tudom, tehát hogy van, ahol ez nem működik, meg szerintem egyébként nincs tökéletes kutya, az én kutyám az rendkívül jó mindenbe, kivéve egy dolgot, hogy ő ilyen megmondós kutya, tehát most ha itt ülne, akkor egyet ugatna, hogy tehát beleugatna a felvételbe, hogy most mi van? Apa, miért nem megyünk? Most mit csinálunk itt? Ennek semmi értelme. Nem az volt, hogy sétálni megyünk? És akkor egy kicsit, tehát ő szeret ugatni, ő szeret rendezkedni, és akkor meg kell vele egy picit ezt így beszélni, hogy Dubika, csöndbe maradunk, és akkor megint ugat. Miért maradnánk csöndbe? Dubi, ezt 800-szor átvettük, de minden kutyánál ez
persze,
más.
Igen.
Úgyhogy hangfelvételre eszembe nem jut elhozni. Tévébe sem viszem be, mert följönne a színpad. Tehát, hogy ott maradna, nagyon jól marad ő mindenütt, de
egy idő után elugja.
Egy 3 órás somisornál, egy másfél óra után azt mondaná, hogy most már elegem van, igen. Mi ez a hülyeség? Apa mindig fölve a színpadra, én mindig itt ülök, ennek semmi értelme, mindig együtt szoktunk lenni, elegem van.
Egyébként milyen jól festene. Fölmenne élő adásba.
Hát lehetne, csak mondom, ott kolbászolna, meg veszélyes is, hát nem tud, leesik. Nem mondjuk jó, nem esne le a színpadról, de azért van ebbe veszély.
És akkor mindig megvan a rutin, reggel indulsz? Vagy amikor ráérsz?
A rutin, mert én is kertesházban lakom, hogy először csak a kertbe megyünk ki.
Igen.
Először csak kert van, akkor utána attól függ, hogy épp milyen nap van, ha ráérek, akkor viszem ki egy nagy, akkor megyünk erdőbe, mezőre, akkor egy órát nyomunk. Amúgy, ha nem érek rá, akkor megy a Vikivel, vagy valami családtag, de valami mindig van. És akkor este is viszem. Meg közben is.
Tehát ez jó van. Közben nagy kikapcsolódás is, nem? Tehát, hogy
nekem. Nem én találtam ki, nem akartam kutyát, soha nem volt kutyám. A feleségem találta ki, azt mondta, hogy én annyit gondolkozom mindenfélén, például amikor filmekhez forgatókönyvet írok, hogy úgyis dünnyögök magamba, hogy miért nem egy kutyával megyek az erdőbe és dünnyögök.
Magyarul kiraktak otthonról.
Valójában zavarta a családot a dünnyögé, és azt mondta, hogy ez a holdkoros itt
jön. Nem, mert még bonyolultam, hogy szeretnek kutyát, de nem akar vele annyit foglalkozni. Ő szeretne kutyát, de legyek én a gazdája, igen. Aki én leszek a tréner, aki mindent bevállal. Mondom, de jó. És bejött, igaza lett.
Igaza lett.
Igaza lett, nagyon bejött, meglátott engem a kutyával, elképzelte, és bejött.
Térjünk vissza egy kicsit a filmforgatásra, mert hogy elég régóta nem forgattál filmet.
Most forgattam. Tavaly forgattunk. Hát figyelj, én is ugyanazt az utat járom, mint a legtöbb filmkészítő ma Magyarországon, hogy az, hogy milyen sikereket értél el, hogy ki vagy, mit csináltál, semmit nem jelent. Semmifajta kis filmkultúrában, semmifajta folytonosság, semmi ilyesmi nincs. Tehát mi a tiszta szívvel 2016-ban Oscarra voltunk, nem jelölve, hanem Oscar-díjra küldték el a magyarok.
Igen, igen.
Azért az nem olyan rossz, hogy ezt gondolták. Nyertünk egy csomó, összesen nem tudom, 24 vagy hány díjat a világba. Ebből mi következik? 5 pályázatomat, vagy 4, nem 5, egy tévés pályázat, azt hiszem 5 vagy 4-et elutasítottak.
Hát ez teljesen természetes.
Teljesen természetes. De mint a többiek, tehát a filmkészítők 90%-a az így él ma, és akkor eljött az a pillanat, amikor megint az volt, mint amikor legelőször akartam filmet csinálni, hogy magamba kellett nézni, akkor mit csináljak? Akkor ezt meg kell, most akkor így fogunk élni, hogy a 20. interjút adom, hogy te már soha nem csinálsz filmet, de csinálni. Uh-huh. Beadtam meg egy pályázatot, hogy csak nem kaptam rá egy fillért, hát nem én vagyok a hülye, aki nem foglalkozik ezzel, uh-huh. Hanem nem csinálják meg a feltételek. És akkor azt mondta, akkor ennek vége, úgyhogy összeálltunk a haverokkal, Túróci Szabi, színész, Stalter Judit producer, és a többiek, mindenki, aki körülöttünk voltak ezúton is, és minden alkalommal megragadva köszönöm az összes stábtagnak és barátnak és mindenkinek, hogy összetudtunk rakni egy olyan csapatot, akikkel, ha nem is nullából, mert 0 forintos film nincs. De annyira olcsón, tehát hogy minden, tehát azt képzeld, hogy minden, ami te értékes, a színészek, a, de minden, ami valóban nagyon egyed és értékes, az full ingyen van, és minden, ami kicserélhető, hogy föl kell vinni egy zongorát az emeletre, azt pénzért viszik fel.
Persze.
Tehát ez kemény, de ez a mai magyar film. Tudod, hány ilyen film van készült az elmúlt 2 évben? Kb. 15. Ez egy olyan munkafolyamat volt, hogy mi is forgattunk, ami régen nem így forgattam. Most úgy kellett beosztani, hogy van 2 napunk, amikor minden van, utána 3 nap vagy 4 nap szünet, mert elmennek a színészek máshová pénzt keresni, a minden fókuszpuller nem is volt, azt is ki kell találni, hogy az túl drága. Tehát, hogy a Győri Márk operatőr, tehát a Márk is olyan csodálatosan megoldotta ezt, tehát egy operatőrre itt elképesztő feladat hárul egy ilyen olcsó filmnél, hogy a technikai részt hogy tudja bevállalni úgy, hogy az működjön.
Hogy az még mindig egy
színvonalat elérjen, de már egy csomó nincs. Mert mit tudom én, nincs 150 ezer forint rá naponta, vagy nem tudom.
Hát az első magyar az életlen film.
Igen.
Te már láttad?
Tudod, amikor a kényszer stílust szűr.
Igen.
Abszolút.
Igen. És egy olyan munkafolyamat volt, amiben 2-3 napokat forgattunk, utána mindenki elment pénzt keresni valahová. Van, aki amerikai filmbe ment épp. Bár most ott is érdekes van, hogy most nincs annyi amerikai film, most kiment a Dűne, meg minden, és hallom, hogy ez a nagy bérmunkatéből is egyébként ilyen hullámvölgyeket.
Hát az mindig hullámvölgyekbe jön, de természetesen, hogyha nagy téboly volna, akkor nagyon sok ember meg nem állna a rendelkezésünkre, úgyhogy.
Persze, de hogy szóval ez olyan, mint hogy ez underground, tehát ez majdnem úgy működik, mint 80-as években a könnyű zene, mint így lett mindenki, mint akkor az Európa kiadó, a Balaton, a kontrollcsoport, hogy mindenki csinálja, hogy tudja, és ez most már egy nagyon-nagyon látható közösség, igen. És egyre láthatóbb lesz, hogy mit érnek el a filmek, hogyan jutnak el az emberekhez, azt nem tudom.
Igen, nekem ott az a problémám csak vele még, hogy egy picikét akadékoskodjak hivatalból ebben a dologban, hogy az a helyzet, hogy mára a filmkészítés elért egy olyan technikai nívót, aminek van egy olyan technikai minimuma, hogy egy bizonyos fajta eszközrendszer nélkül egyszerűen vállalhatatlan lesz közben a dolog. Régen nem így volt, mert régen elég volt, hogy volt egy kameránk, tehát más volt az egész vizualitása a dolgoknak. Könnyebb volt.
A filmen belül sokfajta film létezik. Én azt gondolom, hogy mivel a dolog eljutott oda, hogy valójában a magánügyed, majdnem olyan, mint egy festőnél, vagy egy költőnél, hogy ha majd annyira jó lesz, hogy mindenkit érdekel, akkor majd minden egy picit talán más lesz, de addig hát miért ne írhatna egy verset? Hát írja. Nagyjából erre a szintre került. Igen. Amit te mondasz, komoly iparág, tehát komoly műfai, akár komoly streaming szolgáltatóknál versenyképes sorozatot gyártani pénz nélkül, stb. Valószínűleg nem lehet. Lehet egyszer egy ilyen kiugró érdekességet csinálni, amiről fölfigyelnek rád, és igen. Akkor
utána... Mint a Blair Witch Project volt annak idején, egy lehet, de szuper 8-as kamerával forgattak.
De hogy én a magánügyi részt, én a haverokkal csinálom, és ez tulajdonképpen ilyen értelemben ez ilyen
olyan, kvázi... mint egy hobbi délutánonként.
Meg művészet.
És kész van a filmen?
Művészet, ami nem mindenkit érdekel. Ezt tudomásul kell venni.
Kész van a filmen?
Semmi bajom.
Nincs utómunka van. Mostunk a egyébként a másik érdekes kérdés, hogy az is kiderült, hogy ezeket a olcsó filmeket leforgatni sem könnyű, de még mindig könnyebb, mint utómunkázni. Mert az utómunkánál a komoly hanghoz, fényeléshez már kellenek a nagy stúdiók, stb. Tehát ott már, hogyha azokat a technikai specifikációkat, nem tudom, amik valóban kellnek, amiről Iván is beszélt, ami kell egy streaming szolgáltatónak, azért van egy...
technikai minimum.
Igen, van egy technikai minimum, amire azt mondja, hogy nagyon tetszik a projektet, de nem felel meg. A műszereinket rákötjük, és a hang, meg a kép nem felel meg annak, amit mi a nézőknek kínálunk, és mivel 6000 filmünk van, bocsi, nem vagyunk rászorulva a tartalomra, majd ha jobb minőségű csinálsz, hozd vissza.
Mert ez a terv egyébként? Ez a terv, hogy oda menjen, streamingre menjen?
Szerintem ma egy filmnek egyetlen egy terve lehet, de az akár szerintem még tényleg a nagy költségvetésükre is igaz, hogy mindenhol. A mozi is, tehát olyan korszakban vagyunk, a mozi se úgy dübörög, mint régen. Tehát nem lehet arra építeni, hogy ezt majd a moziba sokan megnézik, nézzék meg mindenütt. Moziba, streamingen, repülőgépek ülésébe, telefonon, bárhol, minél többen megnézik, annál jobb.
És mondasz róla valamit, vagy mi nem akarsz róla beszélni?
Ja, mondtatok azt, hogy és mi van Tomival, és egy alkoholista film, tulajdonképpen a saját terápiámnak is a része, én 7 éve vagy 8 éve, már nem is tudom, egy kortyot nem iszom, meg semmi ilyesmi, káros dolgot nem, nem
igazán. Bajban voltál?
Igen, igen, én egy kicsit időnként túltoltam, és már jobb volt, hogy leálltam. És ez egy nagyon korrekt film szerintem arról, hogy egy nem ivó alkoholistáról szól, aki már régóta nem iszik, de van benne része, amikor iszik. Túróti Szabi ezt remekül adja, egyébként pedig egy olyan karakter, ami szerintem nagyon, én ezt nagyon imádom, hogy Szálka Sándor elképzelt karakter, minden idők egyik leghíresebb, legnagyobb magyar színészének, egy igazi géniusznak a tehetségtelen bábművész fia, a Szabi. Aki 30 évig iszik. Tehát nagyon kis kemény lesz, tehát hogy ez nem olyan, tehát hogy komolyan feldolgoztuk a témát, tehát nem akarjuk megúszni, nem az lesz a mondani való, hogy jó, hát mindenki iszik, és végül is mégis jó inni, hát jó, néha agyonüti a családot, mit csináljunk, hát, de azért jó inni, nem, ez sokrétű lesz, sok minden aspektust megvizsgálunk, többi, és itt minden, ebben a filmben mindenki, a legtöbb szereplő valamilyen értelemben alkoholista, és az ő közösségük működésének és a közösség erejének, de nem egy ilyen film, csak azt is érinti. Egyébként nagyon, én már látom, nagyon, szerintem nagyon erős lesz, és aztán meg a végén nagyon szívmelengető, és szerintem nagyon megható, tehát szerintem jó lesz az érzelmi szintje nagyon, nagyon intenzív lesz a filmnek, és azt én például mindig szeretem. Szerintem az jó lesz.
Hogyha megnézzük a filmjeidet most már ezzel együtt is, amiket csinálsz, ugye ezek elég szélsőséges helyzetben lévő emberekről szóló filmek.
Ennek... Igen, mert ez izgat, másrészt meg szerintem picit lehet, hogy könnyebb is. Néha van olyan vágyam, hogy volt már, hogy írtam egy filmbe olyan jelentet, hogy történhet egy játszótéren valami elképesztően mondjuk kismamák között, vagy kisgyerekekkel ott lévő anyukák között, tehát ahol nem sok minden történik, amúgy most nem arra gondolok, hogy leesik egy gyerek a játszó a mászókáról, hanem hogy mi történhet egy utcán, vagy olyan közegben, ahol semmi szélsőséges nincs, ami elképesztően izgalmas. Sajnos ezt még nem tudtam megírni.
Hát igen, elfogyott a pelenka.
Ezért a szélsőségesebb karakterek katalizálnak engem.
Jó, csak ezek nagyon szélsőséges karakterek. Tehát azért te is tudod, hogy azért egy nagy skála, ami belül mozognak, és ők ezek mind a szélén vannak.
Igen, de ezt nem tudom pontosan elmagyarázni, hogy ebben van egy ilyen együttérzés, vagy egy elvágyódás oda a szélre, és de tudod, nem tudsz semmit úgy csinálni, hogy ez ne egy óriási tükör legyen, tehát valójában ez egy olyan érdekes pszichológiai kérdés, hogy amit csinálsz, ha csak nem tényleg nagyon alkalmazott és mindent alád raknak, akkor amit csinálsz, az te vagy, valahogy belőled jön ki, néha ilyen átételekkel, de mégiscsak te vagy.
De ha jól csinálod, én magam nem vagyok egy szélsőséges figura. Hogyha jól csinálsz valamit, akkor az összes megrendelés, vagy bármi, amit te csinálsz, az akkor is te leszel. Tehát, hogy mint hogy egy színész is egy szöveget mond, az nem ő találja ki, de ha egyszer jól csinálja, akkor az az övé lesz, meg az tőle lesz olyan, tehát, hogy akkor
igen, meg a színészválasztás, meg a helyszínek, meg a fényelés, még sok
mindent bele tudod tenni, de nyilván, hogyha a te témád a téma, akkor én csak arra akartam kiukadni, hogy te ennek vizsgálója vagy szenvedője.
Szenvedője, ennél a filmnél pont szenvedője vagyok, ha az alkoholról van szó, amúgy vizsgálódója vagyok szerintem, meg akár ilyen nagyon érdekes szituációkat fejtettem meg, például amikor, hogy nálam mindig felsejlik mondjuk egy apa-fiú kérdés, és ezzel már gondolkodtam, hogy nekem semmi bajom nem volt az apámmal, hogy ennek honnan jön ez belőlem, vagy mi lehet ez a mélye, nem tudtam még teljesen megfejteni, de rájöttem, hogy lehet, hogy ezek ilyen tükröződések és ilyen fordítások is lehetnek, tehát, hogy amit számon kérek az apámtól, azt magamtól kérem számon felé. Uh-huh. Ha ez érthető. Tehát például nagyon hamar elköltöztem otthonról, és nekem van lelk, tehát, hogy nem ő volt a hibás, hanem nekem van lelkiismert furdalásom, és azt vetítem ki. Ez rendkívül izgalmas, nem könnyű megfejteni magadat egyébként, mert van úgy, hogy olyan, mint a tudatalatti, meg olyan, mint az álomnál, hogy lehet, hogy 3-4 réteg van lefele, amit így ki kell bontani, és nem egyszerű. Lehet, hogy van hozzá még szándék is, és mégse egyszerű. Igen.
Hát ez úgy néz ki, nagyon érdekes, mert egyébként így még nem beszélgettünk soha, találkoztunk már egyszer-kétszer, de hogy te egy nagyon komoly önboncolgató ember vagy, amiből egy csomó jó dolog sül ki, ami eddig az életedben, amiket melóztál, vagy csinálsz, igen, vagy olyan dologban. Úgyhogy ehhez nagyon sok sikert kívánok, és hogyha megjön ez a film bárhova, nem tudom hova, akkor hívjál már föl, hogy hagyd nézhessük már meg.
Jó, ez jön, ez idén lesz. Most fesztiváloztatjuk, hát ha valahova elviszik, ez mindig egy külön fejezet, hogy a nyugatnak, mondjuk így idézőjelben nyugatnak, a külföldnek mi érdekes a mi kis kelet-európai művészetünkből, kultúránkból, ezt nem tudom. De hát ha valahova elmehet, ha nem mehet, akkor is ez jön, és be lesz mutatva szerintem legkésőbb ősszel, mert mire várnánk.
Helyes. Jó van. Így van. Úgyhogy megmondtuk előre, hogy ez jó lesz, úgyhogy köszönjük.
Én köszönöm, volt.
Ez volt a Megmondtuk előre című műsorunk a Rádió Café 98.0-án Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és mai vendégünkkel, Tillával. Köszönjük, hogy itt voltál. Hello,
köszönjük,
szia.
Köszönjük, hogy itt voltál. Szia.